Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán, közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Olaszországnak új miniszterelnöke van, Mario Draghi személyében, akit hát nemzetközileg elképesztően feldicsértek, és az euró megmentőjének is nevezték, illetve hát a Emmanuel Macron, a rájellemző komikus pátosszal úgy beszélt Mario Draghiról, mint a humanitás vagy az emberiség fáklya hordozójáról. Vajon tényleg igaz-e, hogy Mario Draghi Super Mario lenne, ahogy őt becézni szokták azok, akik szeretik, vagy igaz-e az a kritika, hogy hát tulajdonképpen elég sokat tett azért, hogy az eurózóna nem működjön, sőt, részt vett egy olasz és egy görög kormány megbuktatásában is. Erről fogunk ma beszélgetni Mario Draghiról, azaz Super Mario-ról, az új olasz miniszterelnökről. Super Mario. Kicsoda valójában Mario Draghi új olasz miniszterelnök. Olaszországnak ismét új miniszterelnöke van. Ez elég gyakori, önmagában nem is lenne érdekes hír. Az ad neki különleges jelentőséget, hogy az új, egymásnak ellentmondó filozófiájú sokpárti kormányt egy jól ismert európai csúcstechnokrata, Mario Draghi vezeti innentől. Draghi nevét, amikor 8 évig tartó Európai Központi Banki elnöki ciklusa véget ért, az európai vezetők aranyba foglalták. Ő lett az az ember, aki a legmélyebb válságban úgymond megmentette az eurót. Emmanuel Macron a tőle megszokott komikus pátosszal egyenesen, idézem, az emberiség vagy a humanitás fáklya hordozójának nevezte Draghit. De megérdemli-e a dicséretet? Kicsoda valójában az új olasz miniszterelnök, és mindenek előtt megoldja-e majd Olaszország mély válságát? Annak ellenére, hogy Draghit Olaszországban sokszor professzornak szólítják, nem tisztán akadémiai karrier volt az övé. Hosszú időn keresztül ugyanis a Goldman Sachs nevű rendkívül befolyásos pénzügyi multinál dolgozott, amelyet Matt Taibbi-nek a The Great American Bubble Machine, a nagy amerikai buborékgyár című híres Rolling Stones cikke után csak vámpírpolipnak csúfolnak az Egyesült Államokban. A cég, amelyik mindenhol jelen van, minden politikai rendszerben befolyásos, és szinte mindig a saját előnyére. A világ legbefolyásosabb pénzügyminiszterei, egybankárai és a nemzetközi pénzügyi szervezetek vezetői jönnek ettől a magáncégtől. Szinte minden piaci manipulációban ott vannak a csápjai a nagy gazdasági világválság óta. Na, ennél a vámpírpolipnál dolgozott Draghi is. Amikor az ezredfordulón a Goldman olyan titkos államadósság swap ügyleteket adott el Olaszországnak és Görögországnak, melynek segítségével azok ismert módon megtéveszthették az Euróstatot és az Eurózónát, Draghi éppen az ezzel foglalkozó Goldman divíziónál dolgozott. A csalás kiderült, ráadásul a swapokkal végül mindkét ország anyagilag is rosszul járt a reputációjuk sérülésén túl. Goldman ennek ellenére nyert az ügyleteken. Draghi később ügyvezető igazgató is lett a Goldmannál. Draghi 2011-től 2019-ig az Európai Központi Bank elnökeként szolgált. Hivatalba lépésekor mínusz egyedik akciója Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök megbuktatása volt. Berlusconi természetesen személyes és politikai tragédia egyszerre, de mégiscsak egy uniós demokrácia megválasztott miniszterelnöke volt, az Európai Központi Banknak pedig semmi keresni valója kormányzatok megbuktatásában. Az Európai Bank búcsúzó és új elnökei, Jean-Claude Trichet és Mario Draghi egy titkos levelet juttattak el az olasz kormányhoz. Ennek követelése a szokásos neoliberális megszorításos, úgymond reform mantra volt, liberalizáció, privatizáció, a kollektív bérmegállapodások visszaszorítása, a nyugdíjak visszavágása, a közalkalmazottak béreinek csökkentése, folyamatos kiegyensúlyozott költségvetés. Az EKB monetáris jogosítványai nem terjednek ki ezekre a kérdésekre, nem véletlen, hogy a levelet titkosnak szánták. Az azonban nyilvánosságra került. Ahogy az akkori olasz gazdasági miniszter viccelődött, abban az évben két fenyegető levelet kaptak, egyet egy terrorista szervezettől, a másikat az Európai Központi Banktól. A második volt a veszélyesebb. Az Európai Központi Bank leállította az olasz állampapírok vásárlását, azok kamatai az egekbe szöktek, Berlusconi pedig kénytelen volt lemondani. A helyére a Draghihoz hasonlóan technokrata, illetve szintén Goldman Sachsos Mario Monti került. Az EKB effektíve szerepet vállalt egy demokratikusan megválasztott kormány megbuktatásában, hogy ezt később maga Monti is bevallotta. Olaszországnak egyébként olyannyira rosszul jött ki az eurótagság, hogy az ország egyfőre jutó GDP-je 2016-ra a megszorítások következtében alacsonyabb szinten volt, mint az euró bevezetése előtt a 90-es években. Egy komplett generáció vált az euró áldozatává. Még mielőtt ezt a rossz kormányzásra, a kutyaütő olasz politikusokra, a korrupcióra, a maffiára vagy hasonló sajátos nemzetkarakterológiai jegyekre fognánk, érdemes végig gondolni, hogy ezek mind léteztek az euró előtt is. Olaszország azonban a II. Világháború után hosszú évtizedeken keresztül kimagasló fejlődést ért el, mindezek ellenére egészen az euróválságig. Hasonlóan negatív szerepet vitt Draghi 2015-ben a szintén demokratikusan megválasztott görög Syriza kormány esetében is. Amikor a görögök emlékezetes módon népszavazáson utasították el a további megszorításokat, az Európai Központi Bank megvonta a görög kereskedelmi bankrendszertől a minden eurózóna tagállamnak járó likviditási hitelvonalát. A nemzetközi sajtót és a közvéleményt sokkolta a lépés. Az eurózóna ismert és elismert pártatlan akadémiai szakértői foglaltak állást amellett, hogy az Európai Központi Bank politikai nyomásgyakorlást fejtett ki egy tagállamra. Ezek valóban olyan állásfoglalások, amelyek gyökeresen megváltoztatják a kérdés megítélését is, hiszen Yanis Varoufakis, görög pénzügyminiszter többször is kifejtette azon véleményét, hogy az Eurogroup pénzügyminisztereinek ez a valódi célja. Nyilvánvalóan óriási horderejű kérdés, ha Európa vezető akadémiai szaktekintélyei ebben igazat adnak neki. Nézzük meg részletesebben ezeket az állásfoglalásokat. Az első Charles Viplos, a Genfben székelő International Center for Money and Banking Studies igazgatója, a Center for European Policy Research kutatója, dolgozott a Harvardon, tanácsadója az IMF-nek, a Világbanknak, az Európai Bizottságnak, a francia becsületrend tulajdonosa. Nehezen lehetne azzal vádolni, hogy Tsipras hívő fanatikus lett volna. Aki ismeri az eurózóna közgazdaságtudományi kutatását, az tudja, hogy könyvei és tanulmányai meghatározóak ezen a területen, a világegyetemein használják őket. Most milyen állásfoglalást tett Viplos? Azt állítja, hogy 2015 májusában az IMF, mivel tudta pontosan, hogy a görög adósságállomány nem fenntartható, kitalált egy új jogcímet, amin új hiteleket erőltethet az országra. Az ország rendszer szintű kockázatot jelent a világgazdaságra. Viplos nem akarja eldönteni, hogy ez az álláspont megalapozott volt-e, azonban leszögezi, az eurózóna önvédelme érdekében Görögországot feláldozták. A görög kormányokra akaratuk ellenére ráerőszakolták azt a hatalmas adóssághegyet, ami 2010 után a megszorítások időszakában 108% per GDP-ről 177% per GDP-re emelte a görög adósságállományt, egyben kezelhetetlenné téve azt. Viplos azonban még ennél is tovább megy. Az egész trojka konstrukciót abszurdnak és árulkodónak tartja. Egy hagyományos IMF hitelnyújtási tárgyaláson ugyanis a hitelt felvevő állam jegybankja egy oldalon ül a kormányával. Görög esetben azonban az EKB a hitelezők oldalán foglalt helyet, mintha az euró Görögországban külföldi valuta lenne. Az EKB részt vett a megszorító politika kikényszerítésében és számonkérésében, azaz olyan funkciókat látott el, amelyet meg nem választott jegybank sehol a világon nem végezhet demokratikusan megválasztott kormánnyal szemben. A gyenge minőségű szakpolitika pedig mély recesszióhoz vezetett, azaz az EKB-nak osztoznia kell a felelősségben a görög válság súlyosbításában. De Viplos még ennél is tovább megy. Szerinte a likviditási hitelvonal elzárásával, azaz a bankbezárások kikényszerítésével az Európai Központi Bank a politikai beavatkozás minden eddiginél durvább formáját választotta, gyakorlatilag kilökni igyekezett egy tagállamot az eurózónából. Görögország Viplos szerint nem az egyetlen áldozat. Szétesett az eurózóna kormányzása, és drámaian megrendült az Európai Unióba vetett hit. A második Paul de Grove, a London School of Economics professzora, az IMF és az Európai Központi Bank volt munkatársa, a College of Europe és számtalan neves egyetem professzora. Ismét csak nem egy motorbiciklin száguldozó forrófejű marxistáról van szó, de Grove szülőhazájában, Belgiumban liberális párt színeiben futott be kisebb politikai karriert. Gyakorlatilag az eurozóna kutatásának első számú nemzetközi szakértőjéről beszélünk. Mit állít Paul de Grove? Nem kevesebbet, mint hogy a 2010-ben a további megszorítás egész biztosan nem volt a megfelelő válasz a görög válságra, b. az Európai Központi Bank kárt okozott azzal, hogy a januárban meghirdetett kötvényvásárlási programját nem terjesztette ki Görögországra, egyedülként az eurozónában. Ha megtette volna, a görög állam olcsó forrásokhoz jutott volna. Illetve c. az Európai Központi Bank szintén kárt okozott azzal, hogy nem fogadta el a görög bankok által birtokolt görög állampapírokat likviditási fedezetként. Gyakorlatilag ezen hozzáállása miatt kellett bezárni a görög bankokat, ezért nem jutottak hozzá a görög polgárok a saját megtakarításaikhoz, és félő volt, hogy a bennragadt pénzük jelentős részét elvesztik majd. Mindezt összefoglalva, az Európai Központi Bank igenis jelentős károkat okozott Görögországnak, gyakorlatilag csődbe vitte azt, és egyben veszélyeztette az eurózóna jövőjét is. A harmadik Barry Eichengreen, a University of California Berkeley professzora, a globális monetáris rendszer abszolút vezető autoritása. Szinte mindenki ismeri a nevét, ismét csak világszerte tanítanak a könyveiből, nem éppen a Syriza Pireuszi pártitkáráról beszélünk. Mit állít Eichengreen, aki egyébként az eredeti angol nyelvű cikkében amúgy kifejezetten kritikus a Syriza népszavazási ötletével kapcsolatban. Idézet. A görög vezetés inkompetenciája elhalványul az Európai Bizottsághoz, az EKB-hoz és az IMF-hez képest. Elutasították az adósság részleges leírását 2010-ben, amikor az még kezelhető lett volna, illetve 2015 elején is. Ehelyett a kiadások csökkentését és az adók emelését erőltették a görög kormányra, amivel egyre mélyülő recesszióra kárhoztatták ezt az országot. Idézet vége. Meglehetősen kemény és egyértelmű szavak a világ egyik vezető monetáris közgazdászától. Nem igazán azt igazolja, hogy Draghi megmentette az eurót. Sokkal inkább arról van szó, hogy a Draghi által vezetett EKB úgy vett részt a megszorításokat kierőltető úgynevezett trojkában, az Európai Bizottsággal és az IMF-fel, hogy az első két szervezet mandátuma egyáltalán nem arra szólt, amit képviseltek. Ellenkezőleg nekik az Unió közösen elfogadott úgynevezett Lisszaboni, vagy később Európa 2020 stratégiáját kellett volna képviselniük, amely a megszorításokkal szöges ellentétben a humántőkébe való beruházást sürgette. Külön érdekesség, hogy ahogy azt Varoufakis görög pénzügyminiszter Felnőttek a szobában című könyvében kitűnően dokumentálja, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank helyett valójában a pénzügyminiszterek informális ad-hoc tanácsa döntött, menekülései titkosak voltak, feljegyzéseket nem készítettek, elszámoltathatóságuk pedig nulla volt. Ahogy az Adam Tooze gazdaságtörténész Nagy összeomlás című bestsellerjében összefoglalta, az eurózónát nem megmentették, hanem félrekezelték, a válságot tovább mélyítették. Valójában az amerikai bankválság nyomán Európára átterjedő bankválságot kezelték, nem a déli tagállamokat mentették. Draghi azonban most, 2021-ben egészen megváltozott helyzetben kerül hatalomra Olaszországban. A Covid-válság hatására az Európai Unió abban a pillanatban, hogy immáron az északi fejlettebb eurózónás országok kerültek válságba, feladta a megszorítások 10 évig vitt politikáját. A jelszó most költeni, költeni, költeni. Nem kisebb potentát mondja ezt, mint az IMF vezetője, Kristalina Georgieva. Anticiklikus keresletélénkítés nagyon helyesen. Még a megszorítások első számú uniós enforcere, Angela Merkel is masszív kontraciklikus keresletélénkítésbe kezdett odahaza, szembefordulva korábbi önmagával. Ugyanez a cél az időközben elfogadott közös uniós kötvényből finanszírozott válságkezelési alap esetében is. Ilyesmit 10 éven át szorgalmaztak közgazdászok és a bajba jutott európeriféria, Írország, Spanyolország, Olaszország, Görögország, Szlovénia, Ciprus képviselői, ám az északi tagállamok, elsősorban Németország, Hollandia és Ausztria ellenkezésén a közös kötvény ötlete megbukott. Rendkívül komikus, hogy ahogy annak egykori legnagyobb ellenfele, az egykori német pénzügyminiszter Wolfgang Schäuble is úgy emlékszik ma már, hogy mindig is támogatta a közös kötvény, hiszen egy valutaunió nem lehet teljes anélkül, mondja ma Schäuble. A Draghi alatt megszavazott fiskális kompakt gyakorlatilag alkotmányozta a kiegyensúlyozott költségvetés káros célját, a kereslet élénkítés tilalmát, a folyamatos megszorításokat. A Covid-járvány kirobbanásával ezt azonnal a kukába dobták. A jegybank ugyanis saját valutájában csődbe nem szorítható, márpedig bármeddig képes támogatni a kamatszint csökkentését és az állami kiadásokat. Nem kisebb közjogi méltóság ismerte ezt el félre nem érthetően, mint az Európai Központi Bank új elnöke, a korábbi IMF vezér és francia pénzügyminiszter Christine Lagarde, aki nem mellékesen korábban aktív szerepet vitt a költségvetési fegyelmet az eurózónában drákói szigorral betartató trojkában. Ugyanezt a választ kényszerült adni korábban egyébként az akkor LKB elnök Mario Draghi is egy svéd újságíró kérdésére, hiszen gyakorlatilag ez az egyetlen közgazdaságtanilag is helyes válasz. Ahogy a YouTube videón világosan látszik, Draghi rettenetesen zavarba jött. A beismerésből ugyanis rengeteg minden következik, gyakorlatilag összeomlik a teljes korábbi főáramú kártyavár. Évtizedes távlatból van óriási jelentősége annak is, amit Lawrence Boone, az OECD vezető közgazdásza mondott el egy a Financial Times-nak adott interjúban. Szerinte fel kell adni az értelmetlen és gazdaságot visszafogó fiskális konzervativizmust, az ehhez vezető megszorítások károsak. Fel kell adni az olyan indokolatlan és káros államadósság célokat is, mint a 60%-os és egyéb hasonló adósságküszöbök. Ha a Covid alatt képesek voltak a jegybankok és a kormányzatok hirtelen forrásokat juttatni a gazdaságba, akkor nagyon nehéz lesz megindokolni a válság után, hogy a fenntartható energia átmenetre, vagy a társadalmi igazságosságra miért nincs pénz. Ugyanis van. Nem egészséges Boone szerint a függetlenek beállított, senki által el nem számoltatható jegybank mítosza sem. Szerintem a monetáris politika azt a képet sugallja magáról, hogy nincs újraelosztó hatása, miközben van. A szegényektől a gazdagok felé. Ezért kell szerinte a költségvetési politikát használni, amely eleve világossá teszi, hogy újraelosztó hatása van, és ez lehet a gazdagoktól a szegények felé ugyanúgy, mint fordítva. Ezek mind olyan gondolatok, amelyeket az elmúlt évtizedekben csak heterodox, elsősorban posztkeynesiánus közgazdászok és társadalmi környezeti aktivisták mondogattak. Erősen megkérdőjelezi többek között az eurozóna jelenlegi konstrukcióját. Super Mario, Mario Draghi, tehát egyáltalán nem mentette meg az eurót. Nagy kérdés, hogy meg tudja-e menteni Olaszországot most, hogy olyas valamit kellene csinálnia, ami élesen szembe megy sok évtizede vallott filozófiájával, megszorítások helyett költeni és fejleszteni.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/PogiPodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!